My beloved brothers and sisters.
Szeretett fivéreim és nővéreim. Ezen a konferencián van 49 éve annak, hogy 1963. október 4-én támogattak a 12 apostol kórumának tagjaként. 49 év hosszú idő. Sok tekintetben azonban szinte tegnap történt, amikor a tabernákulum pulpitusa mögött állva elmondtam a legelső általános konferenciai beszédemet. Sok minden megváltozott 1963. október 4-e óta. Páratlan időket élünk a világ történelmében. Oly sok áldásban van részünk. Mégis néha nehéz úgy tekintenünk a minket körülvevő problémákra és engedékenységre, hogy közben ne keseredjünk el. Rájöttem, hogy ha negatív körülményeken való rágódás helyett megállunk egy pillanatra, és átgondoljuk az életünkben lévő áldásokat, beleértve a látszólag apró, néha észrevettenül maradt áldásokat is, akkor hatalmas boldogságra lelünk. Miközben újra végigpörgettem magamban az elmúlt 49 évet, felfedeztem néhány érdekességet. Az egyik az, hogy a számtalan élmény, melyben részem volt, nem feltétlenül találnák mások különlegesnek. Sőt, amikor sor került rájuk, leginkább érdektelen és hétköznapi eseményeknek tűntek. Mégis visszatekintve, ezek életeket gazdagítottak és áldottak meg, többek között a sajátomat is. Javaslom, hogy ti is ugyanezt tegyétek. Készítsetek számvetést az életetekről, és keressétek kifejezetten az áldásokat benne, nagyokat és kicsiket egyaránt. Saját éveim megvizsgálása folyamatosan megerősítette bennem azt a tudást, hogy az imáinkat hallják és megválaszolják. Ismerősen cseng a második Nefiben található igazság a Mormon könyvében. Az emberek azért vannak, hogy örömük lehessen. Tanúságomat teszem, hogy eme öröm nagy része abból fakad, hogy felismerjük, imán keresztül kommunikálhatunk mennyei atyánkkal, aki hallja és megválaszolja azokat az imákat. Talán nem úgy és akkor fogja ezt tenni, ahogyan és amikor mi azt várjuk, de fogunk választ kapni rájuk. Méghozzá egy mennyei atyától, aki tökéletesen ismer és szeret bennünket, és aki vágyik a boldogságunkra. Vajon nem ígérte-e meg nekünk, legyél alázatos, és az Úr a te Istened kezednél fogva vezet majd téged, és választ ad néked az imáidra? A következő néhány percben, ami megadatott nekem, szeretnénk megosztani párat azon élmények közül, melyek során az imák figyelő fülekre és válaszra találtak, és amelyek visszatekintve azt látom, áldásokat hoztak az életembe és mások életébe is. A naplóm, melyet ezen évek során naponta vezettem, olyan konkrétumokkal szolgál, melyeket nagy valószínűséggel nem tudnék másképp felidézni. 1965 elején megbíztak, hogy a délcsendes óceáni területen, szövegkonferenciákon és egyéb gyűléseken vegyek részt. Először látogattam el a világnak arra a részére, és soha nem fogom elfelejteni az ott töltött időt. A lelki természetű élmények nagy része megbízatásom végzése során adódott, amikor vezetőkkel, egyháztagokkal és misszionáriusokkal találkoztam. A február 20-21-i hétvégén az ausztráliai Brisbane-ben voltunk, hogy megtartsunk a Brisbane szöveg szokásos konferenciai ülését. A szombati gyűlések alatt bemutattak egy szomszédos terület kerületi elnökének. Amikor kezet fogtunk, erős sugalmazást éreztem arra, hogy beszélnem kell vele, és tanácsot kell adnom neki. Így hát megkértem, hogy kísérjen el másnap a vasárnap délelőtti ülésre is, hogy ezt meg tudjuk ejteni. A vasárnapi ülés után lehetőségünk adódott rá, hogy beszélgessünk. Szóba került a kerületi elnökként végzett számos feladata. A beszélgetés során úgy éreztem, konkrét javaslatokat kell adnom neki a misszionáriusi munkára, és arra vonatkozóan, hogy ő és az egyháztagok hogyan segíthetnek a teljes idejű misszionáriusoknak a területükön végzett munkában. Később megtudtam, hogy ez a férfi korábban útmutatásért imádkozott ez ügyben. Számára a beszélgetésünk különleges tanúbizonyság volt arról, hogy imáit hallották és megválaszolták. Ez a gyűlés látszólag jelentéktelen volt, de meggyőződésem, hogy a lélek irányította, és változást hozott annak a kerületi elnöknek az életébe és szolgálatába, az egyház tagjai életébe, valamint az ott szolgáló misszionáriusok munkájának sikerességébe. Fivéreim és nővéreim, az Úr céljai gyakran akkor valósulnak meg, amikor követjük a lélek útmutatásait. Hiszem, hogy minél gyakrabban cselekszünk a kapott sugalmazások és benyomások szerint, az Úr annál több küldetést bíz ránk. Ahogy már a korábbi üzeneteimben is említettem, megtanultam, hogy soha ne halogassam a cselekvést, ha sugalmazás érkezik. Sok évvel ezelőtt éppen a Salt Lake City régi Deseret sportcsarnokban úsztam néhány host, amikor az az érzésem támad, hogy látogassam meg egy jó barátomat az egyetemi kórházban, aki nemrég deréktól lefelé lebénult egy rossz indulatú daganat és az azt követő műtét miatt. Azonnal kimásztam a medencéből, felöltöztem, és már úton is voltam, hogy meglátogassam ezt a jó embert. Amikor a kórteremhez értem, üresen találtam. Kérdésemre elmondták, hogy barátomat valószínűleg a kórház fizioterápiás részlegének medencéjénél fogom megtalálni. Ez így is volt. Kerekesszékével elgurította magát az uszodáig, ahol teljesen egyedül volt. A medence távoli szélén ült, ott, ahol a legmélyebb a víz. Oda kiáltottam neki, mire ő elindult felém a kerekesszékével, hogy üdvözöljön. Kellemes beszélgetésünk után visszakísértem a kórtermébe, ahol adtam neki egy áldást. Később megtudtam a barátomtól, hogy aznap szörnyen elkeseredett volt, és az öngyilkosságot fontolgatta. Megnyugvásért imádkozott, de kezdte úgy érezni, hogy imái nem találnak válaszra. Azzal a szándékkal ment a medencéhez, hogy véget vett szenvedésének. Belegördíti kerekes székét a mély vízbe. A döntő pillanatban értem oda. Annak köszönhetően, hogy reagáltam arra a sugalmazásra, melyről tudom, hogy fentről érkezett. A barátom még sok évig élt, méghozzá boldog és hálával teli életet. Mély hálás vagyok, hogy eszköz lehettem az Úr kezében azon a kritikus napon a medencénél. Egy másik alkalommal, Monson nőtestvér és én néhány baráti látogatás után éppen hazafelé tartottunk, amikor úgy éreztem, be kell mennünk a városba, amely jó pár kilométerre volt, hogy meglátogassunk egy idős özvegyet, aki egykor az egyházközségünkben élt. Zella Thomasnek hívták. Akkoriban egy idősek otthonában lakott. Aznap kora délután, mikor rátaláltunk, oly törékenynek tűnt, ám békésen pihent az ágyában. Zella már régóta elvesztette a látását, de azonnal felismerte a hangunkat. Megkérdezte, adnék-e neki egy áldást, majd hozzátette, hogy ő készen áll meghalni, ha az Úr azt akarja, hogy hazatérjen hozzá. Édes, békés érzés töltötte be a szobát, és mindannyian tudtuk, hogy Zella halandóságban töltött ideje rövid lesz. Megfogta a kezemet, és azt mondta, hogy buzgón imádkozott azért, hogy eljöjjek meglátogatni, és áldást adjak neki. Elmondtam, hogy mennyei atyánktól érkezett határozott sugalmazás által vezérelve jöttünk. megcsokoltam a homlokát, tudván, hogy talán most látom őt utoljára a halandóságban. És így is történt, mivel másnap elhunyt. Áldást jelentett számomra, és a drága Zella számára is, hogy némi vigaszt és békét nyújthattam neki. A lehetőség, hogy áldást jelentsünk valaki életében, gyakran váratlanul érkezik. 1983-84 telének egy rendkívül hideg szombat éjszakáján, Monson nőtestvér és én jó pár kilométert utaztunk autóval a Midway völgybe, Utahban, ahol van egy házunk. Aznap éjjel mínusz 31 Celsius fokot mutatott a hőmérő higanyszála, és meg akartunk győződni róla, hogy minden rendben van a házunk körül. Miután minden rendben találtunk, visszaindultunk Salt Lake Citybe. Alig tettük meg az autópályáig vezető néhány kilométert, amikor a kocsink lerobbant. Lemerült az akkumulátor, teljesen elakadtunk. Nem hiszem, hogy valaha is fáztam annyira, mint azon az estén. Vonakodva bár, de elindultunk gyalog a legközelebbi város felé, miközben több autó is elszáguldott mellettünk. Végül egy fiatalember megállt és felajánlotta a segítségét. Kiderült, hogy a gázolaj beledermett a tankba a hideg miatt, lehetetlenné téve az autó működését. Ez a kedves fiatalember visszavitt minket a Midway házunkba. Szerettem volna megtéríteni szolgálatát, de ő nagylelkűen visszautasította. Elmondta, hogy cserkész, és szeretett volna valami jót tenni. Bemutatkoztam neki, mire ő háláját fejezte ki azért a kiváltságért, hogy a segítségünkre lehetett. Mivel misszionárius korúnak tűnt, megkérdeztem, hogy tervezi-e, hogy missziót fog szolgálni. Beismerte, hogy nem biztos benne, mit akar tenni. A következő hétfő reggel írtam egy levelet ennek a fiatal embernek, és megköszöntem a kedvességét. A levélben arra biztattam, hogy szolgáljon teljes idejű missziót. Mellékeltem egy példányt az egyik könyvemből, amelyben aláhúztam a misszionáriusi szolgálatról szóló fejezeteket. Körülbelül egy héttel később telefonhívást kaptam a fiatalember édesanyjától, aki elmondta, hogy a fiálok kiváló ember. De bizonyos hatások következtében régi vágya, hogy missziót szolgáljon, elhalványodott. Beszámolt róla, hogy ő és a férje böjtöltek, és imádkoztak, hogy megváltozzon a fiúk szíve. Felírták a nevét a Provo templom ima listájára. Remélték, hogy valahogyan, valamilyen módon a szíve majd meglágyul, és visszatér azon vágya, hogy misszióba menjen, és hithűen szolgálja az Urat. Az édesanyja szerette volna, ha tudom, hogy ő úgy tekint annak a hideg éjszakának az eseményeire, mint a fiáért mondott imáira érkező válaszokra. Én teljes mértékben egyetértettem vele. Pár hónappal később, és a fiatalemberrel folytatott további beszélgetések után Monson nőtestvér és én hatalmas örömmel vettünk részt a misszionáriusi búcsúztatóján, mielőtt elindult volna a brit-kolumbai Vancouver misszióba. Olyan véletlen volt, hogy azon a hideg decemberi estén útjaink keresztezték egymást. Egy pillanatig sem hiszem. Inkább azt hiszem, hogy találkozásunk egy édesanya és egy édesapa szívből jövő imáira volt válasz, melyeket szeretett fiúkért mondtak. Megismétlem fivéreim és nővéreim, hogy mennyei atyánk ismeri a szükségleteinket, és segíteni fog nekünk, ha támogatását kérjük. Hiszem, hogy egyetlen aggodalmunk sem túl apró vagy jelentéktelen. Az Úr életünk részleteivel is törődik. Végezetül egy nemrég történt eseményt szeretnék elmesélni, amely százakra volt hatással. A Kansas City templom kulturális ünnepségén történt, csupán 5 hónappal ezelőtt. Életünk oly sok eseményéhez hasonlóan, ez is pont olyan élménynek tűnt, ahol minden tökéletesen megoldódott magától. Amikor azonban megismertem a templom felszentelése előtti estén tartott kulturális ünnepség körülményeit, rájöttem, hogy az aznap esti előadás nem volt szokványos, sőt, nagyon is rendkívüli volt. A templom felszentelésekkel járó kulturális eseményekhez híven a Missouri Kansas City templom kerület fiataljai külön csoportokban gyakorolták az előadást a saját területükön. Az volt a terv, hogy az előadás szombatjának reggelén mindannyian összegyűlnek a kibérelt városcsarnokban, hogy megtanulják, mikor és hol lépjenek színpadra, hova álljanak, mennyi hely legyen közöttük és a mellettük álló között, hogyan vonuljanak le a színpadról, stb. Sok részletet kellett a nap során megjegyezniük, miközben a műsorrendezői összerakták a különböző jeleneteket, hogy a végső előadás zökkenőmentes és professzionális legyen. Csupán egyetlen probléma adódott aznap. Az egész műsor előre felvett filmjelenetekre épült, melyeket egy Jumbotron nevű hatalmas kivetítőn mutattak volna be. E felvett jelenetek létfontosságú részét képezték az előadásnak. Nem csupán ez fogta össze az egészet, hanem az egyes jelenetek mutatták be a soron következő produkciót is. A videószegmensek jelentették az egész műsor vázát. A Jumbotron azonban nem működött. A technikusok eszeveszetten próbálták megoldani a problémát, miközben a fiatalok csak vártak, és értékes időt veszítettek a próbából. A helyzet már-már megoldhatatlannak tűnt. Az ünnepség forgatókönyvírója és rendezője Susan Cooper később így magyarázta. Miközben az A-tervről átértünk a B-re, majd az E-re jutottunk, tudtuk, hogy nem fog sikerülni. Ránéztünk a beosztásra, és tudtuk, hogy nem leszünk képesek tartani az időt. De azt is tudtuk, hogy az alattunk lévő szinten ott van az egyik legnagyobb erő, ami létezik. 3000 fiatal. Le kellett mennünk hozzájuk, hogy elmondjuk, mi történik, és a hitüket kellett kérnünk. Mindössze 1 órával azelőtt, hogy a közönség elkezdte volna megtölteni a nézőteret, a 3000 fiatal letérdelt a földre, és együtt imádkozott. Azért imádkoztak, hogy a Jumbotronon dolgozó emberek sugalmazást kapjanak, és tudják, hogyan javítsák meg. Arra kérték mennyei atyánkat, hogy pótolja ki azon hiányosságaikat, melyeket az időrövidsége miatt szereztek. Egyikőjük később ezt írta: olyan ima volt ez, amit a fiatalok soha nem fognak elfelejteni. Nem azért, mert kemény volt a padló, hanem azért, mert a lélek a csontjukig hatolt. Nem sokkal ezután az egyik technikus tájékoztatta őket, hogy megtalálták és kijavították a hibát. Ő a szerencsének tulajdonította a sikert. De a fiatalok tudták, hogy ez másnak köszönhető. Amikor aznap este beléptünk a csarnokba, fogalmunk sem volt a korábbi bonyodalmakról. Csupán később jutott tudomásunkra. A műsor azonban, amelynek tanúi lehettünk, egy gyönyörű, gördülékeny előadás volt, az egyik legjobb, amit valaha láttam. A fiatalok csodás, erőteljes lelket sugároztak, melyet minden jelenlévő érezhetett. Úgy tűnt, pontosan tudják, mikor lépjenek be, hová álljanak, és hogyan igazodjanak a körülöttük lévő előadókhoz. Amikor megtudtam, hogy a próbájukat rövidre kellett szabniuk, és sok műsorszámot nem is tudott összegyakorolni az egész csoport, akkor nagyon meglepődtem. Senki meg nem mondta volna. Az Úr valóban kárpótolta őket a hiányosságokért. Mindig elámulok azon, hogy az Úr hogyan képes megmozgatni és irányítani királysága minden egyes részét, és közben időt találni arra, hogy sugalmazást adjon egyetlen személy, vagy egyetlen kulturális ünnepség, vagy egyetlen Jumbotron érdekében. A tény, hogy ő erre képes, és meg is teszi, bizonyság számomra. Fivéreim és nővéreim, az Úr ott van mindannyiunk életében. Szeret minket, meg akar áldani minket. Azt akarja, hogy kérjünk segítséget, miközben vezet és irányít minket, és miközben meghallgatja és megválaszolja az imáinkat. Rátalálunk arra a boldogságra itt és most, melyet szeretne, hogy megtapasztaljunk. Vegyük észre áldásait az életünkben. Ezért imádkozom. Jézus Krisztus nevében, a szabadítónk nevében. Amen.